Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, és ezúttal arról számolunk be, hogy már csak rövid ideje maradt az autósok tömegeinek arra, hogy megvásárolják az idén is érvényes autópálya matricáikat. Január 31-én éjfélkor ugyanis érvényüket vesztik a 2021-re szóló éves országos és megyei matricák, de január utolsó napja a fizetési mentességek és kedvezmények szempontjából is egy nagyon fontos időpont. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója azt mondta, évről évre 10%-kal emelkedik az eladott éves matricák száma, ugyanakkor az online értékesítési csatornák népszerűsége nem a várt ütemben növekszik. Bartal Tamással Imre Lőrinc beszélgetett.
Elég nagy lemaradás van azért még az idei érvényes éves autópálya matrica megvásárlásokat tekintve. Január 31-e pedig nagyon közeleg, ugye a 2021-ben érvényes autópálya matricák, éves matricákról beszélünk, ekkor járnak le. Eddig még néhány nap van hátra, tehát hogy sok ember beszerezze az idénre érvényes vinnyettákat. Pontosan hány emberről beszélünk?
Közel 3 millió autópálya matrica jár le, egészen pontosan 2 millió 800 ezer matrica jár le január 31-én, és a hétfői keddi adatok alapján még csak 1 millió matricát újítottak meg a lejáró matricák közül. Tehát közel 2 millióan még ezt nem tették meg. Az sok éves tapasztalat az, hogy mindenki az utolsó hétre, sőt igazából az utolsó egy-két napra hagyja. Több százezren szoktak ilyenkor matricát vásárolni, és ugye ami ebben a legrosszabb, hogy ilyenkor megrohamozzák a benzinkutakat, mert a magyarok több mint 70%-ban benzinkuton vásárolnak. A nagy nyomást nehezen bírják a benzinkutak, illetve a benzinkutasok. Nagyon sok a tévedés. Az elírás. Előfordult már olyan is, hogy valakinek kubai felségérű matricát adtak el, de a rendszám elírása is több tízezres nagyságrendben szokott előfordulni. Ilyenkor sajnos a benzinkúton nem tudnak javítani, ehhez mindenképpen a NUSZ ügyfélszolgálatába kell bemenni, ami időfáradtság és ráadásul pénzbe is kerül. Három karakterig tudjuk egyébként javítani az elírt rendszámokat.
Két érdekes dolgot mondott, mind a kettőre kitérünk. Először arra, hogy minden az utolsó egy-két napra hagyja, emiatt pedig olyan óriási a tumultus a benzinkutakon, és az a hibák, amiket említett, az is abból fakadhat, hogy nagyon nagy ilyenkor a benzinkutas alkalmazottakra zúduló munka. Hogyan próbálják azt forszírozni, hogy azért időben, vagy jobban időben gondolkozzunk a autópályamatricák megvásárlásáról, ne ennyire utolsó pillanatosok legyünk?
Több éves gyakorlatunk, hogy már decemberben megnyitjuk a következő évi matricák megvásárlásának a lehetőségét, és ezzel tényleg nagyon sokan szoktak élni. Ebben a ciklusban is több mint 160 ezeren vásárolták meg előre, jó előre a matricát. Ez egy 14%-os emelkedés volt az egy évvel korábbi időszakhoz képest, illetve most is azt látjuk, hogy időárányosan 10%-kal több éves, országos és éves megyei matricát adunk el, mint egy évvel korábban, ami arra mutat, hogy valószínűleg meg fogjuk haladni a tavalyi rekordot, tehát még több matricát fogunk eladni. Ez ugye csak azt jelenti, hogy még egyre többen nem váltották meg a matricát. Mi egyébként mindenkinek azt javasoljuk, hogy az e-matrica.nemzetiudi.hu weboldalt használják. Ez egy mobiltelefonra optimalizált weboldal. Egy egyszerű regisztrációt követően a tévesztés esélye nulla, hiszen magunk írjuk be, magunk ellenőrizzük le a megadott rendszámokat, azt soha többet nem kell megadni. Ez az egyetlen olyan felület, ahol nem kell kényelmi díjat fizetni. Azon kívül semmiféle bizonylatot nem kell megőrizni, mert egyébként, hogyha benzinkúton vagy különböző applikációkban vásárol, akkor a visszaigazoláshoz szóló bizonylatot, SMS-t vagy bármilyen más eszközt azt 2 évig kell megőrizni. Hát azt hiszem, hogy mindenki ismeri azokat a bizonylatokat, amelyek 3 nap után kifakulnak.
Hát igen, ez ismerős. A másik szempontot is szóba hozta, ez a 70%-ban benzinkutakon vásárolunk. Van-e ebben előrelépés, hogy terelődnek át azért az emberek az online értékesítési felületekre?
Egy nagyon lassú változást látunk. A pandémiát megelőzően majdnem 80% volt azoknak az aránya, akik benzinkúton vásárolnak. Ez 70% környékre, inkább egy kicsit felette alakul most. Azért ez még mindig egy igen magas arány. Én például azt gondoltam volna, hogy a pandémia időszaka, amikor ugye mindenki megpróbálja elkerülni az érintkezést, sokkal inkább az elektronikus felületek irányába mozdulnak az emberek. Ez azonban nem az elvárt, nem a kívánatos mértéknek megfelelően történt meg.
Hogyha éves matricákról beszélünk, akkor az emberek jellemzően milyen típusú matricákat vesznek, országosakat vagy megyeieket, melyek a legnépszerűbb megyék egyáltalán?
Körülbelül 2/3-1/3 arányban szokták megváltani a megyei matricák, vannak többségben az országos éves matricákhoz képest, de mivel az ára jóval magasabb az országos éves matricának, ezért ugye az abból való bevétel jelentősen meghaladja a megyei matricáknak az értékesítését. Egyébként mindkét matricánál azt látjuk, hogy minden évben legalább 10%-kal emelkedik az eladott éves országos és éves megyei matricáknak a száma, tehát egyik matrica nem kannibalizálja a másik matrica típus, tehát nem egymás kárára növekednek ezek a matricák, illetve ezek az eladások. A megyei matricák körében az egész éves trendet figyelembe véve Pest megyei matrica vezet, ebből a több mint 50% egyébként az összes eladott megyei matricából a Pest megyei matrica, utána Fejér és Győr-Sopron megye szokott jönni, illetve a nyári két hónapban, július-augusztusban Somogy megye szokott feljönni, a harmadik helyre érthető módon Velence, illetve balatoni desztinációk miatt.
Kifejezetten javasolják egyébként az éves matricát szemben azzal, hogyha valaki csak időszakosan, amikor éppen autópályára téved, vált ott helyben matricát?
Én azt gondolom, hogy az, hogy évről évre egyre többen vásárolnak éves matricát, ez azt jelenti, hogy az emberek egyre tudatosabban gondolkodnak, és annak ellenére, hogy az éves országos matrica az egy drágább dolog, ennek ellenére, hogy egyre többen veszik, tényleg minden évben több mint 10%-kal emelkedik ezeknek az eladási aránya, az arra mutat, hogy egy nagyon jelentős vásárlóerő van, illetve a vásárlóerő növekedése is tapasztalható az országban. Egyébként pedig azt látjuk, hogy amikor növekednek, és már pedig az elmúlt évben növekedtek ezek az eladások, akkor a GDP is emelkedni szokott. Ugye ebből a szempontból a pandémiás 2020-as év az egy kivétel volt, de az összes többi évben az emelkedő útdíjak azok emelkedő GDP-t jelentettek.
Itt az interjú végén térjünk vissza a határidőkhöz, a január 31-e, abból a szempontból is fontos, hogy az út használati díjfizetéshez kapcsolódó mentességek és kedvezmények is lejárnak, ezeket is meg kell újítani. Kikre vonatkozik ez a határidő?
Január 31-e egy nagyon fontos határidő, mert a különböző mentességek és kedvezmények érvényesítése szempontjából erre figyelemmel kell lenni. Mentessége olyan járművekre vonatkozók, amelyek mondjuk a hazai rendvédelmi szervek használják, vagy mentőszolgálat, tehát akik megkülönböztető jelzés használatára jogosultak, ők a belügyminisztérium nyilvántartásában tudják megújítani a mentességi jogosultságokat. Kedvezmények pedig a nagycsaládosokra, illetve a mozgáskorlátozottokra vonatkoznak. A mozgáskorlátozottaknak nincsen tennivalójuk, mert egészen addig, amíg a mozgáskorlátozott igazolványuk él, addig az a mentesség is az útdíj tekintetében, pontosabban a kedvezmény az útdíj tekintetében alkalmazható. Nagycsaládosoknak azonban mindig január 31-ig meg kell újítaniuk a kedvezményes lehetőséget. Természetesen az év során később is meg lehet újítani, viszont akkor csak onnantól fogva tudják használni a kedvezményt, hogy a megújítás megtörtént.
Ki számít nagycsaládosnak ebben a tekintetben?
Nagycsaládosnak az a személy vásárló minősül, aki 3 gyermeke után családi pótlékra jogosult.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Már is az öngondoskodás témakörével folytatjuk a hétvégi menetrendet. Hiányzik a foglalkoztatói pillér a magyar nyugdíjrendszerből. Ezt mondta a rádiónknak a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztője. Az összes európai nyugdíjrendszerben csak nem olyan erős a foglalkoztatói láb, mint az állami társadalombiztosítási láb. Magyarországon viszont semmilyen foglalkoztatói pillér nincsen. Farkas András szerint egyre többen gondolnak a fiatalok közül az öngondoskodásra. Javult a trend az elmúlt években. Ércfalvi András interjúja következik.
Volt pár napja, egy hete egy beszélgetésünk, és azt mondtad a vége felé, hogy te úgy érzed, hogy az elmúlt években az öngondoskodás az beindult, ebben az évtizedben beindult Magyarországon. Igen, igen. Melyik korosztály, miért, mikor, mit lát be? Mert az én tapasztalatom nem minden generációra és nem minden társadalmi csoportra ugyanaz, mint amit te mondtál. Biztos, hogy vannak eltérések.
Nyilvánvalóan, ugye itt sem szabad összemosni az átlagokat a magyar társadalomban. A fiataloknál mindig sokkal nehezebb a nyugdíjra való gondolkodást irányítani. Nyilvánvalóan, hiszen nekik ezer más dolguk van, a családalapítás, a lakás megszerzése, felújítás, autószerzés, utazás és így tovább. De egy idő után a fiatalokhoz is el lehet jutni. Érdekes módon az önkéntes nyugdíjpénztáraknál ez egy elveszett generációnak számít, mondjuk a 35 éves korig nem nagyon van új belépő, de a nyugdíjbiztosításoknál meg lehet találni a fiatalabb korosztályokat is. Én elsősorban a kötelező szülőtartás révén tudom meggyőzni a fiatalabbakat, hogy figyeljenek oda erre a kérdésre is. Tehát ne a saját nyugdíjuk miatt kezdjenek el 25-30 évesen gondolkodni, hanem először azért, mert hogyha az édesanyjuk, édesapjuk nyugdíja nem lesz megfelelő, és ezért rászorulóvá válnak a szülők nyugdíj szempontból, akkor az rájuk hárul a szülők eltartása.
De ezt mondod egy pár év, ez már benne van.
Ez is egy olyan küldetése, amit szeretném, hogy tudatosuljon a fiatalok.
De nem történt semmi ebben. Ilyen ügyeket?
Hát látjuk azt, hogy emelkednek a fiatalok által kötött nyugdíjbiztosítási szerződések is. De igazán én azt látom, hogy az a bizonyos idősebb korosztály, most idézőjel gondolom, hogy idősebb, tehát a 45-50 és a fölötti korosztályok.
A szendvics generáció.
A szendvics generáció, akik nyomnak alulról fölülről, ugye el kell tartani a gyerekeket, támogatni kell a szülőket, nyom minket mind a két oldalról ez a több generációs kötelezettség. Na, mi már tudjuk, hogy mindenképpen szükség lesz valamilyen nyugdíj célú megtakarításra, és most megint általában a középosztályról beszélek, hiszen aki nagyon szegény, az nem tud ezzel foglalkozni, aki meg nagyon gazdag, annak meg teljesen más gondjai vannak. Tehát ez a klasszikus derékhad, az a másfél két és félmillió ember, akiről itt szó van, mint aktív korú középosztálybeli dolgozóról.
A serpák.
Nekik én úgy látom, hogy ez az a réteg, amit említettem, hogy itt nagyon gyorsan emelkedik az öngondoskodásnak a szükségessége.
Láttam is egy kutatást, amire hivatkoztál a tévégén a honlapon, hogy 57%, vagy nem tudom hány százalék gondolja azt talán ebből a körből, hogy nem lesz nyugdíj, vagy nem lesz elég a nyugdíj.
Nem lesz elég a nyugdíj,
hát
igen.
Mindenki mondja,
ugye a fiatalabbak azok azt mondják, hogy nem lesz nyugdíj. Ez nem igaz. Persze, hogy lesz majd nyugdíj, csak nem biztos, sőt, biztos, hogy nem lesz elég az állami nyugdíjrendszer révén. És itt egy kitérőt hadd tegyek, mert az egyik legnagyobb gond a magyar nyugdíjrendszerrel, hogy hiányzik belőle a foglalkoztatói nyugdíjpillér. Az összes európai nyugdíjrendszerben nagyon erősen, majdnem ugyan erősen áll a foglalkoztatói láb a nyugdíjrendszerben, mint az állami társadalombiztosítási láb. Nálunk az égvilágon semmilyen foglalkoztatói nyugdíjpillérünk nincs, ezért a fiataloknak nincs egy olyan ösztönző nyomás rajtuk, mint például Angliában, vagy Németországban, vagy bárhol a nyugati világban, hogyha valaki elmegy egy munkahelyre dolgozni, akkor rögtön elé teszik a papírt, hogy a keresetednek az 5%-át már is elkezdjük befektetni a nyugdíjalapodba, és te pedig ezt kiegészítheted, hogyha akarod még nagyobb mértékben, és én, mint munkáltató hozzáteszek 3-4-5%-ot.
De ha ez a globális világban így van, és a globális cégek itt vannak Magyarországon, akkor ezt miért nem ajánlják fel, hogy nem ajánlhatják fel a magyar munkavállalóknak?
Van egy úgynevezett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató szervezet, most csak az egyik nagy biztosító üzemeltet ilyet, nem népszerű Magyarország, egyet nem terjed el, mert ugyanis nincs hozzá a megfelelő adókörnyezet megteremtve. Ez mindenhol a világban úgy működik, hogy az állam kiemelt figyelmet fordít erre, nagyon kedvező. Nem terheli meg, és a munkáltatókat kifejezetten ösztönzi.
Az ott a kafetéria, csak sokkal inkább választaná ezt egy tudatos fiatal.
Így van, mint egy erőteljes kafetéria, aminek a belépési oldala olyan volt, mint volt a magánnyugdíjpénztáraknál, tehát van egyfajta kötelező belépés, de azzal abban viszont nagyon jelentősen eltér a magánnyugdíjpénztári magyar modelltől, ami ugye már nem is nagyon működik itthon, hogy kiléphet belőle általában 1-3-9 hónap gondolkodási idő után, mondhatja azt a dolgozó, hogy ő akkor ezt nem akarja. Most ez miért fontos, hogy legyen egy ilyen a magyar rendszerben, mert így lehet az összes fiatal korosztályt benyomni, hogy nyugdíj célú előtakarékosságot is kezdje el, mert az alapszabályt ne felejtsük el, minél korábban kezdjük, annál kisebb összegekkel elérhetjük ugyanazt a távoli célt. Egy 50 éves embernek már jelentős összegeket kell félretenni nyugdíjas korára, hogy abból komoly nyugdíjtőke jöjjön létre, nem is beszélve egy 60 évesről. És itt amit említettem neked, hogy a fiatalokat vagy a kötelező szülőtartással, vagy hosszabb távon egy foglalkoztatói nyugdíjpillérrel lehet bevonzani a nyugdíj célú megtakarítások körébe, míg a többi korosztályra én azt a megoldást szoktam választani, hogy bemutatom nekik, hogy mennyire rövid távú a mi gondolkodásunk, és mennyire hosszú távra van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán belássuk.
A problémáink mi a hosszú távú.
Nagyon hosszú távú. Úgyhogy van egy kedvenc példázatom, amit nagyon szeretnek. Képzeljük el, hogy kirakok 10 darab almát mondjuk a kedves partnerem elé, és azt mondom neki, hogy a 10 darab alma szimbolizálja a te elkölthető jövedelmedet idén. És abból én most elveszek egy darab almát, tehát 10%-ot, és ezt odaadom a szegényeknek. És akkor néznek rá nagy szemekkel, hogy képzelem én, hogy az ő 10%-át el is odaadom a szegényeknek, mire mondom, nem általában a szegényeknek adom oda te, hanem annak a szegénynek, aki belőled lesz öregkorba, hogyha ezt most nem tesszük meg. És akkor néznek rám ilyen nagy szemekkel, aztán el lehet még játszani azzal, hogy még egyet elveszek, az meg az egészségbiztosítási tartalékokra szükséges, de maradjunk az egy darab almánál. És azt mondom neki, hogy ha én a 10%-át elveszem a elkölthető pénzednek, és befektetjük a te jövőd érdekébe, akkor ezt nem is érzi meg a családi költségvetés. Ugyanis az embereknek nincs nagyon érzéke a matematikához, ezt azért észrevettem. Énnek, mint jogász, persze nincs is ilyet mondani jogom, de én nagyon sokat foglalkozok a valószínűség számítással, ugye a szakma miatt. És ezért azt mondom neki, hogy 10%-ot úgy lehet megspórolni a családi kiadásokból, hogy észre se veszed. Nem 10 deka párizsit veszel, hanem 9 dekát. Nem 10 zsömlét veszel, hanem 9 zsömlét. Nem 10 sört veszel, hanem 9 sört. Az ugyanúgy az élvezeti érték megmarad, a fogyasztásod megmarad, észre se veszed, hogy 10%-ot félretettél. És itt jön a lényeg. A nagymamáink tudták ezt. Ugye mindannyiunknak megvannak az emlékeink, hogy bármilyen szegénységben is éltek a nagyik, mindig volt étel az asztalon, a kisunokának ott volt a lekvár, meg a kalács, meg minden. Lényeg az, hogy a nagyik tudták, hogy nem az kell elkölteni, ami befolyik a családi kasszába, hanem először abból félre kell tenni, és ami marad, csak azt szabad elkölteni.
A borítékrendszer, ugye?
A borítékrendszer, így van. A modern közgazdaságtan ezt már az elkülönült költségvetési zsebek, meg mindenféle neveket adnak ennek, de lényeg az, hogy ezt ki lehet terjeszteni azzal, hogy gondoljuk át, hogy egy hónapban hányféle kiadásunk van, hány ezer a élelmiszertől a gyerekek utáni kiadásokig, a családi
kiadásokig. Ezek a fintech applikációk, meg fantasztikus segédek, pénzügyi segítség, meg asszisztens, ez mesterséges intelligencia, rengeteget segíthet.
Egyetlen egyszer kell rákattanni, ugye a legtöbb nagy bankunk már ajánlja ezeket, meg kis bankunk is, és ez tényleg nagyon-nagyon sokat segít abba, hogy egy kicsit tudatosabbak legyünk, nem kell sokkal tudatosabbak lenni, egy picit, 10%-ot a legkisebb odafigyelésre is meg tudunk spórolni. Lényeg az, hogy ezt ne költsük el, amit megspóroltunk, hanem fektessük be.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Hatékonyabb és nemzetközi téren is versenyképesebb lehet a hazai kutatás, fejlesztési és innovációs tevékenység. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal együttműködésével. A hivatal elnöke elmondta, a most aláírt megállapodás egy újabb lépés afelé, hogy a két szervezet megtalálja azokat a szinergiákat, melyek lehetővé teszik a sikeres kutatói együttműködések kiszélesítését, közös nemzetközi együttműködések kialakítását és megvalósítását. Birkner Zoltánt Lakatos László kérdezte.
Miért volt szükséges megkötni ezt a megállapodást az Eötvös Loránd Kutatási Hálózattal?
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez az új típusú magyar innovációs rendszer, ahol a tudásszervezeteket és a gazdasági szervezeteket nagyon sokféle szálon összekapcsoltuk annak érdekében, hogy végül sokkal sikeresebb legyen a magyar tudás, vagy tudomány és az innovációs rendszer. Fontos az, hogy a nagy szereplők kapcsolódjanak ebbe az új típusú gondolkodási schémába. Mi tudjuk támogatni az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot azokkal az ismereteinkkel, kapcsolatainkkal, amelyek a nemzetközi pályázatokat támogatják. Általában a finanszírozásnak az új típusú megközelítését jelentik, illetve képesek legyünk összekötni az alapkutatáshoz ért elsősorban ezt támogató intézményeket is azokkal a társadalmi gazdasági igényekkel, ami ezt mozgathatja hosszú távon. Nekünk tulajdonképpen ezért nagyon kiemelten fontos ez a fajta együttműködés, és azt hiszem, hogy nagyon sokat tudunk tanulni az Eötvös Loránd Kutatási Hálózattól olyan szempontból, hogy az ott meglévő tudást, az okos tudósokat be tudjuk hozni az értékelő rendszerünkbe, tulajdonképpen a meglévő nemzetközi kapcsolataikat be tudjuk hozni a mi rendszerünkbe, annak érdekében, hogy mások is tudják majd ezeket használni. Tehát egy olyan együttműködést írtunk alá, ami mind a két fél számára, mind a két intézmény számára nagyon hasznos és nagyon előremutató, ezért örülök ennek a napnak.
És egyébként melyek lehetnek azok a területek, ahol a leginkább előnye lesz ennek az együttműködésnek? illetve ki mindenki profitálhat ebből még?
Azt hiszem, hogy ugye az egész rendszer profitálhat belőle, hiszen rajtunk keresztül nagyobb nyilvánosságot kap az, hogy az Eötvös Loránd kutatási hálózat milyen sokféle témával foglalkozik. Rajtunk keresztül az Eötvös Loránd kutatási hálózat munkatársai intézményei jobban tudnak majd nemzetközi térben is kapcsolatot építeni. És akkor ezt most fordítsuk meg, az Eötvös Loránd kutatási hálózatnak a nemzetközi kapcsolatát be tudjuk hozni a mi rendszerünkbe és a többi partnernek is megmutatni ezeket a kapcsolatokat, illetve tudjuk azt használni, hogy egyébként maguknak a személyeknek vagy az intézményeknek nagy hatása van tudományos területekre, és nyilván így az egyetemi kutatásokra is nagy hatása tud lenni, és a vállalati kutatásokra is nagy hatása tud lenni ennek a tudásnak.
A területi innovációs platformokhoz hogyan kapcsolódik, vagy kapcsolódott-e eddig az Eötvös Loránd kutatási hálózat, vagy ehhez is ez a megállapodás nyitja meg az utat?
Tulajdonképpen eddig is kapcsolódott, csak szorványosan. Ugye most ez a megállapodás arról szól, hogy mint kiemelt egyik fő partnerünk, a teljes hálózat, tehát a kutatási hálózatnak a teljes tudását visszük ki térbe. Kétféle teret kell elképzelni, van egy földrajzi tér, tehát a TIP központok, amiből ugye most 13 van az országban, megjelennek ezek az intézetek egyik oldalról, másik oldalról van az ágazati megközelítés, vagy tudományági, mondjuk az agrárterületen működő vállalkozásokat és az agrárkutatásokkal foglalkozó intézeteket fizikai térben és ebben az ágazati térben is képesek vagyunk összekötni. Ezt csak egy példát mondtam, de nyilván az összes többi területen ugyanez igaz. Tehát a TIP-hez való tudatos és összetett csatlakozás az azt fog eredményezni, hogy amit mi létre szeretnénk hozni regionális térben, egy ilyen nagy szereplő ott lesz és támogatni fog minket ebben az ügyben.
És így módon akkor az összes partnerrel, például a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával is szorosabbá válik így módon a kutatóhálózat kapcsolata?
Abszolút, hiszen ők már eleve jöttek velünk ezen az úton, tehát a TIP-eknél már az első pillanatban ott volt például a Szellemi Tulajdonhivatala, és ugye ugyanezt a fajta szolgáltatást és tudást, hogy hogyan védjük meg, hogyan tegyük értékesebbé a létrehozott tudást, ezt most helyben egyébként maguk ezek az intézetek is, tehát az Eötvös Loránd kutatási hálózat intézete is megkapják, illetve az ottani fizikai, földrajzi, vállalati szereplők is találkoznak azzal, hogy hogyan kell levédeni a meglévő tudásunkat, és hogyan kell becsatornázni az akadémiai tudást ebbe a dologba.
Egyébként ez a folyamat az elmúlt években javult, tehát mondjuk arányaiban jóval több szellemi terméket, vagy találmányt, illetve innovációt sikerült levédetni?
2020 volt a fordulópont, tehát 2020 után kezdett el emelkedni, és most már dinamikusan nő.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza Önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.